Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Bár utazni, az éppen kiválasztott úticélok felfedezéséért utazunk, nem mindegy, hogy közben milyen szállásokon pihenünk meg. Mi magunk is világjáróként megszámlálhatatlan helyen hajtottuk már álomra a fejünket, és ezek bizony maradandó élmények, akkor is, ha nem éppen ezekért kelünk útra. Gyula, nem is tudom, hogy hány száz szálláson lehettünk összesen. Mik voltak, amik ilyen nagyon-nagyon megmaradtak?
Itt ketté bontanám a nagyon extrémet. Először is, ami nem feltétlenül jó vagy drága, hanem inkább nagyon különleges. A másik pedig az a nagyon-nagyon drága, nagyon luxus és nagyon egyedi. És a kettő néha fedi egymást. Tehát, hogy vannak olyan szállodák, meg voltak olyan szállodák, meg nem szállodák, csak szállások, amit így nem biztos, hogy ajánlanék bárkinek, de ha oda mész arra a helyre, akkor ez van, tehát hogy ott nincs választék. És akkor vannak azok a szállások, ahova el tudtunk jutni a világjárónak köszönhetően, amik viszont olyan egyediek és extrák, hogy ahhoz viszont nagyon ki kell nyitni a pénztárcát, és mindegyikről érdemes egy kicsit beszélni.
Igen, azért ezt egy picit említsük meg, hogy azért az utóbbi években lett ennyire fontos maga a szállásnak a minősége, azért az utazás, akár egy 20-30 évvel ezelőtt is örültünk, ha eljutunk valahova, és nem igazán néztük azt, hogy milyen minőségű szállás az, ahova érkezünk. Ma már ugye egy egész iparág épül arra, hogy csúcsmodern, elképesztő élményt nyújtó szállodák épüljenek, és onnan ki sem mozduljunk, tehát szándékosan ez a szolgáltatás is.
Wellness hétvégét. Hol hát voltatok? Igen. Wellness hétvégén. Hol? Hát wellness hétvégén.
Igen.
Igen, ez nekünk új, a nekünk alatt értem a magyarokat, tehát ugye a rendszerváltásig, meg még ott az elején is volt az, hogy kijutottam görögbe, borzasztó hangzik, kijutottunk spanyolba, törökbe, jó, és ott hol voltatok? Ja, hát voltunk egy kempingbe, kemping mellett laktunk a sátorba. Ezek a szállodák akkor is megvoltak, ez az iparág akkor is megvolt, tehát egy amerikai jó szituált, 40 évvel ezelőtt is már ilyenekbe járt, akár Mauritius.
Hát igen, de azért a mai szállodák, csúcsszállodák azért tudnak olyat mutatni, amit 40 évvel ezelőtt még hát nem, már van, mást jelent.
Technika fejlődésével.
Igen.
Én azzal kezdeném, hogy mikor az ember világjár, akkor nem biztos, hogy ahogy mondtad, nem az alapján választja az úti célt, hogy milyen szálloda van ott, hanem elmegy a helyre, és akkor ott valami lesz. Mondok egy példát, volt egy, vagy útunk Burundi-Ruanda, amikor is nem fértünk fel a helyi repülőre, B-tervet kellett gyártani, és Ruandából Bujumburába, Burundiba kellett eljutnunk, és volt egy jeep, abba szerezni kellett benzint, az egy külön hosszú történet, hogy ez hogy sikerült, és korát kellett menni a határon, ugye ez nem egy nagy távolság, 300 akárhány kilométer, tehát a repülővel tényleg nem nagy távolság lett volna, azért Afrikában autóval az már egy hosszabb távolság. És itt volt az, hogy átmentünk ugyan a határon, de nem jutottunk el az eredeti szállásunkhoz, ami egy normál hotel lett volna a fővárosban, Bujumburában, mert mondták a helyek, hogy itt este bizony már nem lehet utazni, tehát az már ugye nem biztonságos, és ezért egy, már nem emlékszem a burundi településnek a nevére, de egy picike településnek a szállodájába megálltunk. A helyek azt mondták viccesen, hogy ez egy háromcsillagos szálloda, hát egy 80-as évekbeli rosszabb magyar ilyen munkásszálló vagy diákszálló színvonalú épületet képzeljünk el, ahol bár harcedzett kollégával voltam, egy operatőrsráccal voltunk egy szobában mindig, és akkor na, akkor először elmegyünk fürödni, megnéztük a fürdőszobát, és akkor eldöntöttük gyorsan, hogy akkor ma itt nem fürdünk, és másnap egy vízesésnél sikerült a tisztálkodást megoldanunk sokkal higiénikusabb környezetben.
Igen, hasonló volt ugye Algériában is, azért Afrikában fel kell készülnünk arra, hogy érnek meglepetések. Algériában, Timimumban voltunk egy olyan hotelben, amit azóta egyébként megnéztem a neten, felújítottak. Itt valóban nekünk azt mondták, hogy azért volt olyan állapotban, mert éppen felújítás előtt van, tényleg felújították.
Igen, de szerintem akkor már 20 éve ott állt a felújítás
hát
előtt.
Igen, igen, mert ez az egyik régi történelmi szálloda volt, amit kívülről nem gondolnád, hogy az, mert olyan, mintha egy bódé lenne, de belül tényleg most már meg is van csinálva, és hát gyönyörű, mert akkor is emlékszem, a kilátása fantasztikus volt, mert egy ilyen várfalszerű kerítés volt, amire fel lehetett mászni, és akkor ott ki lehetett nézni, és lehetett az egész oázisra rátekinthettél, tehát gyönyörű fekvése volt.
Itt volt az, hogy azt mondták, hogy olyan szállodába fognak vinni a sivatagba, ahol medence is van.
Igen,
tényleg volt medence, csak 20 éve nem látott vizet a medence.
Igen. Na, azóta van víz benne. Egyébként meg is néztem, Hotel Guararának hívják most ezt a szállodát Timimumban, és tényleg sokkal szebb lett, de viszont ott is az volt, erről jutott eszembe, hogy bementünk a fürdőszobába, és inkább kifordultunk. Mondjuk mentségükre legyen mondva, hogy az angol WC-t ott a sivatagban azért kevesen használják, akkor, amikor a saját lakásuk is csak egy ilyen fedél nélküli.
Nem volt fedél, igen. Tehát igen. Sehol nem volt tető, olyan volt a sivatagban az egész összes ház, hogy nem volt teteje.
Igen.
Még egy jutott eszembe Ománba, amikor voltunk egy túrán is ott, de ez nem volt koszos egyik se, az inkább érdekes volt. Az egyik az a sivatag, de külsivatagnak a közepén volt. Itt egy helyi barátom, egy azóta sajnos eltűnt, és ha valaki ismeri, akkor szóljon, egy Arany Gábor nevezetű fiú keresem. Ő Ománba élt kint, és egy utazási irodában dolgozott, és az ő főnökével, egy Faizal nevű úrral csavarogtunk Ománban. És ez azért volt jó, mert Faizal mindent ismert, mindenkit ismert, és olyan utakra elvitt, ahova amúgy nem mentünk volna, és egyszer csak megálltunk a sivatag közepén egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen múltból maradt diákszálló, ahol voltak ilyen barakkok, és ott jött egy ilyen kis beduin bácsi, ő volt az unokatestvére, és ő már nagyon várt minket, és mondta, hogy csak miattunk telig töltötték a medencét. Na, ott volt egy kör alakú medence, amit teli töltött vízzel aznap, és este, vacsora után be tudtunk ülni a kb. 38 fokos vízbe, mert az jött föl a víz. Ez augusztus végén volt Ománban, hozzáteszem, általában 50-52 fokos volt a napi hőmérséklet, és éjjel egykor ültünk a természetes vízbe, ami 38 fokos volt, olyan volt, mint egy ilyen forró jacuzziba ülnénk, és csak néztük a fölöttünk levő csillagokat a sivatagnak, külsivatagnak a közepén. Tehát mondjuk ez is egy különleges
egyébként
szállás.
Jordániában például sok ilyet építenek, ugye az egyik Wadi Rumban az UFO Hotel, amit így hívnak, pontosan azért, mert ugye a sivatagban nagyon szépen látszik éjszaka a csillagos égbolt, és ott ilyen kempek, ilyen luxus kempek épültek az utóbbi időkben, tényleg elképesztő környezetben, elképesztő luxussal, ilyen fél buborék házakat képzelj el, igen, buborék hotelek. Mi is voltunk egyszer pont egy épülőfélben lévő területen, de hát a katonai luxus sátraktól kezdve, tehát hogy például Wadi Rum is Jordániában egy olyan hely, ahol rengeteg ilyen szállást találunk. Jó, voltál Indiában, én imádom például azokat a hoteleket.
Hát India az egy külön élmény. Ott azért, ha hátizsákkal utazik valaki, akkor megtapasztalhatja az alja, tehát az a koszos, stb. De nekem volt olyan szerencsém, hogy eljutottam például Rajasthanba egy maharadzsa palotába, ami egy klasszikus maharadzsa palota volt, amit szállodának használnak, és egy ilyen sárga több kupolás épület volt, nem hittük el, hogy ez lesz a szálloda, és bementünk, és emlékszem, hogy amikor mindenki átvette a szobát, a szobához volt egy 20 centi hosszú klasszikus kulcs, mint a mesében, és az én szobám az olyan volt, hogy kinyitottam, volt benne egy ilyen baldahínos ágy, ilyen szúnyoghálóval ez a klasszikus, és volt hozzá egy lépcső, egy ilyen csiga lépcső, és egy torony. Tehát volt egy saját tornyom, toronyba föl lehetett menni, toronyról ki lehetett jutni a teraszra, és onnan az egész városra rá lehetett nézni, és minden szoba egyedi különleges volt, és emlékszem, két órán át csak egymás szobáit néztük, megfotóztuk. Elképesztő volt.
Tehát mitől volt belül különleges?
Hát egy palota volt, egy maharadzsa palota, és magának építhette, és minden egyes terem más volt. Volt, akinek ilyen lakosztálya volt, hogy akkora volt a szoba, mint 150 négyzetméter, mert az volt egy egység, tehát neki egy olyan kulcsot adtak, hogy egy ekkora szobája volt.
Igen, nem ez milyen gyönyörű díszítés igen, volt, hát, mozaikok.
Hát egy maharadzsa palota. Nem tudom azt, hogy rekvirálták el a maharadzsától, mert ott még most is vannak, de ez egy ilyen volt. Tehát emlékszem, órákon át csak a szállodába magát a szobákat nézegettük.
Dél-Indiában is volt egy különleges szállásod.
Ó, igen, Keralába, a Taj Hotel, ez egy világhírű nagy, ugye, ötcsillagos hotel, ez több ilyenben is volt szerencsém lakni. Ott lent a déli részen, ugye, ahol ez a vízi világ van, ezek a csatornák, ez a Trivandrum és környékén volt egy olyan szállásom, ahol egy tó köré vannak villák építve, és ott egy villát kaptam. Az olyan villa volt, hogy egyetlen ilyen bejárata volt, akárhol kimentem a teraszra, körülöttem egy tó volt. Tehát a tó közepén, mintha lett volna egy saját kis villám, több ilyen volt a szállodának, és innen lehet körbe menni ezekkel a lakóhajókkal, amik ugye látjuk az indiai filmekben, bollywoodi sztároknak van mindegyiknek ilyen lakóhajója, és itt van millió ilyen kis lagúna, ilyen kis csatorna, és itt az volt a jó, hogy olyan nagy volt maga a szálloda, hogy biciklivel lehetett körbejárni, és kimentem, egy fél napot bicikliztem kint, és így az álomvilág, ugye ez a szálloda, 150 méterre pedig a háta, amikor a gyerekek fürdenek a vízbe, a csatornába, anyukájuk mellettük mossa a szennyest ugyanabba a vízbe, kicsi gyerek ott fogat mos, ugyanaz a víz mindig, és ezt úgy látod, és úgy bemész közéjük, és mindenki halál kedves, és ott én egy jó két napot így elbingáztam, és így a helyekkel ismerkedtem,
hát,
és
mindig
visszamentem a luxus villámba.
Ha egy kicsit odébb megyünk, illetve itt maradunk, akkor azért például a Maldív-szigetekről mindenkinek ugye ezek a vízen lévő bungalók, ez jut eszébe, de ma már ezeket is nagyon szépen felfejlesztették, tehát gyönyörű ilyen bungalók vannak.
Hát ez mindig is szép volt, ugye, mert a környezet adja a szépséget, ma már azt is, már ugye abból is annyi féle van, hogy lehet, én már láttam olyat is, amikor is tetszett, ilyen nagyon modern kockaépületek, ilyen bungalók, a tetején csúszda van, és akkor becsúszhatsz a vízbe. De mondjuk ennél szerintem sokkal izgalmasabbakat is találunk, tehát hogyha elengedjük ezt a feelinget, akkor egy esőerdőbe vannak már ilyen fára épített épületek, ahol az esőerdőben, mit tudom, egy 30 méter vagy 20 méter magasságában vannak ilyen.
Igen, hát ez mindenhol világszerte nagyon népszerű most ezek a treehouse-ok.
Igen.
És egyébként még nálunk is van Noszvajon is. De ez tényleg, ez különleges élmény, mert ugye fent vagy az erdő, a lombkoronában.
Igen, de most eszembe jutott egy teljesen más dolog, de ez is ilyen természetközeli élmény, hogyha elmegy valaki Svájcba, mondjuk Zermattra, ott voltam ilyen iglóba, ez a jégház. Ott ugye kiválnak egy ilyen jégházat, és akkor abba tudsz aludni. Na, még az egy különleges élmény. Tehát, hogy ilyen jégfaluba, egy iglóba 2500 méter magasan aludni, ott fönt felébredni, vagy
aludtál
ott éjszaka.
Benne?
Aludtam benne, igen. Oh. Ott fönt fölkelni, és a csillagos ég van fölötted.
És milyen azért hőmérséklet van ott benne?
Hát vastag hálózsák.
Uh-huh. És volt hozzá vodka, jól emlékszem, valami alkohol.
Van
alkohol.
Minden, tehát ott
valamit kaptatok,
hozzá,
igen.
Igen. Tehát ez még egy nagyon különleges dolog. És akkor a másik, hogyha még ilyen nagyon kontrasztos, vagy ilyen nagyon, nagyon érdekes dologról akarunk beszélni, ma már ugye nagyon sok, amit az előbb is mondtam, a Maharadzsa palota, nagyon sokszor van, hogy ilyen átalakított palotába, vagy kolostorba lakik. Például egyszer Spanyolországban, Valladolidtól nem messze a hegyek között, a világ végén, nem gondoltam, hogy ott bármi is lesz, mentünk már elég sokat autóval, amikor odaértünk egy kolostorhoz. Egy óriási nagy régi kolostor, kerengővel, és így tovább, és a kolostor az egy ötcsillagos spá szállodának volt átalakítva. Bárhova mentél, bárhova kijöttél, ez a középkori hangulat, egy millió az megfogott, és akkor lementél a spába, olyan volt, mint a bemenni imádkozni az egyik kolostornak az egyik termébe, és az ott a spá. Vagy a palotáknál maradva, Velencében a San Clemente palota. Ugye a San Clemente palota az egy sziget. Ugye a Velencében rengeteg laguna van, rengeteg kis sziget. Gyakorlatilag a Szent Márk tértől szembe kell elindulni a kis vízibusszal, ilyen saját kis vízibusz szolgáltatása van a szállodának, és akkor oda eljutsz a San Clementéhez, ahol van egy palota, és ez már egy modern szálloda.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Egyébként nagyon népszerűek ezek a régi építésű, ha jól emlékszem, Katalóniában voltunk egy ilyen vidéki udvarházban, egy gyönyörű régi épület, tényleg középkori épület van átépítve, de azok a régi kerítések, az épületnek a mészkő borítása, emlékszem, hogy vadlovakat láttunk reggel. Ja, és hozzá kell tenni, hogy ezeket nagyon eldugott helyeken vannak, igazából ma már valószínűleg a GPS-szel könnyebb megtalálni ezeket, de igazából kilométereket megy az ember teljesen néptelen vidékeken, míg nem egy ilyen területre odaér.
Ez az egyik ilyen konkrétban a patak fölött volt a ház, és a patak átfolyt a ház alatt, tehát folyamatosan ezt a csobogást lehet hallani. Igen,
és hát emlékszem, még rettegtünk tőle, hogy átmenjünk-e azon a hídon, hogy elbírja az autót.
Aztán még ilyen különleges, nagyon különleges, meg drágáról beszélünk, nagyon kevesen jutnak el Seychelles-szigetekre, és Seychelles-szigeteken belül is. Ugye a Seychellen rengeteg autentikus szállás van, rengeteg ötcsillagos szálloda van, de ezek mind alacsonyak, tehát nem ilyen nagy hodályok, ugye ott is az elf, hogy a pálmafa fölé ne építkezzünk, tehát annál nem lehet magasabb az épület. De vannak olyan privát szigetek, amelyek egy-egy sziget, egy szálloda. És ebből is vannak négycsillagos, ötcsillagos, és ebből is van egy-két nagyon különleges, és az egyik ilyen, ahová jutottam, ez a North Island, ahová elsősorban a nyugati, meg a nagyon keleti, tehát mondjuk egy orosz felső 10 000 jár, És itt ezen a szigeten például villát kapsz, tehát a szállodai szobád az egy vagy két villa, és egy olyan 2000 négyzetméteres partszakasz hozzá, és itt pontosan az a lényege, hogy nem találkozol mással, tehát nincs közös vacsora, nincs közös ebéd, mindent ott neked van, egy saját kis inasod, van a sziget közepén egy nagy épület, amit te nem nagyon látsz, csak ha elmész oda, saját golfkocsit kapsz, azzal járkálhatsz a szigeten. A szigeten ezek a Szeseli óriás teknősök szabadon mászkálnak, és ebben a nagy épületben megcsinálják az ételt. Tehát ha oda megy egy orosz, és azt mondja, hogy orosz ételt akar, mert ahhoz van szokva, akkor neki orosz ételeket fognak felszolgálni. És itt volt az, hogy megkérdeztem a kis emberkét, aki kiszolgált, hogy mégis milyen vendégek szoktak lenni, és akkor mondta, hogy hát nem nagyon mondhat neveket, ide általában orosz felső 10 000 jár, így mondta, hogy az orosz maffia, de azért egyet mondta, hogy előttünk levő vendég, az a Justin Timberlake volt ebben a, nem villában, hanem villák, két villa volt tulajdonképpen, mondtam, hogy oké. Okay. Tehát, hogy ilyennek, és Szeselen van egy csomó ilyen privát, van olyan privát sziget valaki, és vannak ilyen privát szállodaszigetek is, ahová így el lehet bújni. És ezek az emberek azért mennek ide, hogy tényleg ne találkozzanak. Tehát mondjuk egy Timberlake-et is el tudom képzelni, vagy egy ilyen filmsztárt, hogy ő nem akart találkozni a nyaralásán senkivel.
Igen, de hát ez jellemző egyébként Mauritiuson is, mert ugye ott a Beach Camberdina Robin szálloda is így működik, illetve ilyen nagy területen fekszik, és ugye ahol mi voltunk, az is egy, hát legalább egy 250 négyzetméteres ház volt a tengerparton saját területtel, gyönyörű pálmafás gondozott környezettel, és akkora távolság volt, hogy kis golfautók vittek bennünket az étterembe, illetve hát nyilván lehetett sétálni is, de ha kértük, akkor pár percen belül jöttek és vittek bennünket, mert tényleg több hektár kiterjedésű, azt, ha jól emlékszem, még golfpályája is volt. Miközben mi azt gondoljuk, hogy a nagy szállodák vagy a luxus szállodák azok ilyen több emeletes épületek, mint mondjuk Dubájba vagy a világ más részein, a közben ezeket a privát szállodákat is nagyon kedvelik az utazók, és nagyon nagy.
Igen, meg sok olyan nagy szálloda van. Például Görögországban jártam olyanba, hogy egy nagy szálloda, tele van különböző kisebb házikokkal, és van egy elzárt terület. Csak annyit látsz, hogy egy nagy kapu, és egy külön privát beach. Ott például 4 külön villa van, azok is egymástól elkülönítettek, és amikor ott voltunk, akkor a szállodának az igazgatójával beszélgettem, hogy ide kik járnak, és akkor épp mondta, hogy a Bayern Münchennek az egyik játékosa érkezik másnap. És akkor az egész szálloda fel volt bojdulva már, hogy az egész, hát a menedzsment is, meg mindenki így meg volt körülve, hogy nem sokan jön a Boateng, mert ő jött, teljesen odáig voltak, és akkor mondták, hogy ő nem az egy villát bérelt ki ott, hanem ott az egész területet, azt hiszem ott 5 villa volt, hogy őt ne zavarják.
Emlékszem Tájföldön, amikor voltunk, hát ott is csak a tengerparton végig sétáltunk, több kilométeren keresztül az egyik ilyen apartman hotel láncszálloda követte a másikat, tehát tényleg ott ugyanígy kis villákkal, sőt még ott emlékszem, hogy pici saját medencénk is volt, ott is a szállásra tudtuk rendelni az ételt, hogyha ahhoz volt kedvünk, tehát vannak olyan részei a világnak, ahol ezek népszerűbbek, vagy igazából lehet, csak ezeket lehet építeni. Kicsit Dubájról is beszéljünk, mert ott sok helyen is voltál.
Hát ugye Dubájban azt kell, hogy mondjam, hogy ott nem tudom hány négyzetkilométeren belül koncentrálódik, nem tudom hány 5 csillagos szálloda, 6 csillagos, 7 csillagos, láss Burj Al Arab. Ott versenyt is űznek ebből, igen, hogy minél látványosabb. Már nem tudná az ember elgondolni, hogy na most van egy olyan terület, ahol nincs ott semmi, de egy pár év múlva egy ikonikus épület épül, és akkor az ikonikus épület tetején nem tudom hány méter magasan lesz egy medence, és akkor a medencéből rálátsz a Burj Khalifára, ugye ez most pont nem olyan rég épült ez a hotel, és akkor onnan rálátsz a Khalifára, és akkor nem tudom, fönn vagy 200 méter magasságba, a medencébe ülsz, előtted a nagy semmi, előtted 500 felhőkarcoló, meg a Burj Khalifa világ legnagyobb épülete, tehát ebből tényleg sportot űznek. Az első ilyen ikonikus medencés felhőkarcoló, hogy ez a Marina Bay Sands volt Szingapurban, ahol ugye fönt van ez az óriási feszített víztükrő medence, és hogyha abból az ember is lenéz, akkor alatta ott van egész Szingapur. Hát Dubajban ezt leutánozták, és most már van egy, ami a Marinában van, ami ugye ránéz az óriáskerékre, a világ legnagyobb óriáskerekére, és akkor ott a vízből nézheted, van egy a Pálmán most már, egy ilyen 360 fokos medence, és ugye az előbb említett az Address Hotelnek ez a Skyview nevezetű szállodája, ahol meg a Khalifára nézhet, és hogyha ez nem elég, akkor még a Khalifában, tehát a világ legmagasabb épületében is van egy különleges szálloda, volt szerencsém hozzá, ez az Armani Hotel, összesen 2 Armani hotel van a világon, az egyik ugye Milánóban, tehát ugye a Armaninak a az ős hazájában, Itáliában, és van egy Armani Hotel a Kalifában, ami egy nyilván egy elegáns ötcsillagos szálloda. Meg kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb meglepetés nem csak az volt, hogy ahogy kinéz maga a hotel, meg a szálloda, a szobák, hanem amikor bementem, akkor a félvilág válogatottal találkoztam az Armaniba, mert ott volt Luis Figo a halban, így néztem, hogy milyen jóképű, jó elegáns üzletember, aztán rájöttem, hogy honnan ismerem, ez a Luis Figo. És akkor kiderült, hogy amikor én ott voltam, akkor az emírnek szerveztek egy ilyen VIP kis bemutató foci meccset, ahol a kiöregedett sztárok fociztak, ilyenek, mint a Luis Figo, Schneider, sőt, még Ronaldinhoval is találkoztam, és a lobbiba, csak úgy lementem a lobbiba, szörcsölgettem egy kólát, és így jöttek le a lifttel a világsztárok, és mindegyikkel lehetett fényképezkedni, halálkedvesek voltak. Ronaldinho hozta a szokásos ilyen bohókás, ők késett el az egészről, és nagyon jó volt az egész hangulat, tehát az ember elmegy egy ilyen helyre, és így ámul és bámul, hogy is élnek ezek a világsztárok, és a Dubai erre nagyon, hogy is mondjam, ad is arra, hogy fancy legyen, és hogy mindig valami új dolgot kitaláljanak. Tényleg a leghíresebb építészek, a leghíresebb belső építészek, divattervezők, Versace Hotel, ugye az is egy ilyen ikonikus hely Dubájban, az Atlantis, ami ugye a bahamai Atlantisnak a testvérszállodája, az is egy ilyen trendi hely, sőt, hát most már ott tartunk, hogy az Atlantis, ami egy brutálisan óriási nagy szálloda mellé, most már odaépítettek egy még nagyobb Atlantis, ez az új Atlantis Royal, amit most adtak át egy pár hónapja ilyen óriási csinnadrattával. Láttam a YouTube-on a videót, ide is még el kell egyszer menni, és erről is be kell majd számoljunk.
Hát szép évet jártunk be itt az afrikai kényszerszállásokról ide a dubái csillogásig, igen, és még mennyi minden, reméljük, hogy tudtunk egy új szempontot is adni az utazásokhoz. Ez volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velünk minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk mindenkinek.
Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin, mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.